Ez itt az Adásidő, a Ma Hét Média Család podcast műsora Somogyi Szilárddal. Nem erre István író, de azt is mondhatnánk, hogy egy írógép, hiszen világcsúcstartó a megjelent könyvek számát illetően. Persze tudjuk, hogy nem minden a mennyiség, és tudja ezt maga Nem erre István is, aki úgy érzi, évtizedek munkája után és bizonyos értelemben még vár rá az irodalmi siker. És annyiban a mostani beszélgetés pedig unikum, hogy itt jelenti be először a szerző, hogy közös könyvet készít szintén író feleségével.
Üdvözlöm az Adásidő podcast mai műsorának hallgatóit, illetve a vonal túlsó oldalán Nem erre István. Köszönöm szépen, Nem erről, hogy elfogadta a kívásunkat.
Nem, nekem ez természetes.
Ez egyébként mindjárt a fölvezetésemben is ezt akartam mondani, hogy annyira természetesen viselkedik íróként, hogy mi a Párkányi Simon Júda vásáron találkoztunk, ahol ön egyrészt dedikálta a könyveit, gondolom, hogy szóba is eredjedett az olvasókkal, vagy az olvasók önnel, de hát értékesítette is. Ez azért nem annyira, hogy is mondjam, megszokott kombináció egy írói magatartásnak.
Nem, én is észrevettem, hogy a többiek nevezik őket így. Egyszerűen azok valami egészen kiválogatott helyszíneken, ünnepi könyvhéten szoktak dedikálni, és akkor találkoznak. Természetesen csak azokkal találkoznak, akik olvassák a könyveiket, mert hát a többiek miért mennének oda. Én megtalálkozom mindenkivel, tehát amikor ott állok 9-10 órát egy nap, és itt mondjuk Párkányban 3 napon keresztül, egész nap, akkor jönnek olyanok is, akiknek nem vagyok a kedvencük, vagy jönnek vitatkozni, vagy valamelyik könyvben valamelyik állítását szeretnék ottan pontosítani, de gyakran előfordul, hogy egyszerűen megmondják, hogy ez vagy az nem tetszett. És akkor ottan komoly vitákba bonyolódunk, nem egyszer. Erre gondoltam én is, hogy ez nem olyan szokványos, ahogy a többi írók szoktak dolgozni, és ők nem is árulják a könyveiket, én meg nem szégyellem, odaállok, és a kérdezőknek megmondom, hogy ez ennyibe kerül, az annyiba kerül, és így tovább. Ezt már sok éve csinálom mellesleg, körülbelül 17-18 éve, és nem bántam meg egyszer sem.
Értem. Azért gondolom, hogy az ország, vagy pedig a Kárpát-medence magyar vidékeinek az összes vásárát azért fizikailag is lehetetlen végigjárni. Hogy a Párkányi, a felvidéki Párkányi Simon Júda ilyen kitüntető figyelmébe részesül?
Hát oda jártam a legtöbbet, és meg kell mondanom, hogy még a Covid-járvány előtt Dunaszerdahelyre mentünk, de az valahogy soha nem volt olyan, mint a Párkányi, tehát egészen más volt a hangulata, és aztán most úgy döntöttünk, ez a többes szám, ez az egyik könyvkiadómra és egyben könyvkereskedőre vonatkozik, akivel mindig együtt szoktunk menni, és Párkányban is együtt voltunk. Nekik se nagyon tetszett most már, és oda nem is mentünk el az idén. Ami meg a Kárpát-medencét illeti, máshová még nem mentem el egyszer se. Tehát meghívások folyton jönnek, hogy menjünk el Szerbiába, menjünk, de amikor aztán konkrétan arra kerül a sor, hogy lehetne menni Erdélybe, vagy bármelyik másik országba, akkor eddig legalábbis nem valósultak meg.
Értem. Hát akkor azért a személyes jelenlétével is még plusz emeli a több mint, ha jól tudom, több mint 500 éves hagyománnyal rendelkező Párkányi Simon Júdát.
Szoktuk mondani viccesen, hogy ez már majdnem 500 évet tart, de az első 100 évben még nem voltam ott.
Köszönöm. Az igazából a mondható úgy, hogy jó értelemben tengernyi mű és alkotás, ami nem erről kezelő kikerült. Én egyet választottam ki esetleg, amit a beszélgetésben konkrétan szeretnék megemlíteni, amit nem is ön írt, hanem Vince Attila egy interjú kötetet készített önnel, Nem erre István az író és világa, és hogy ez még 2007-ben jelent meg, hogyha jól olvasom itt a fülszövegébe.
Igen, éppen mondani akartam, hogy az elég régi már.
Elég régi, de legalább ad viszonyítási alapot, hogy az elmúlt 15 évben esetleg Nem erre Istvánnak a külső jellemzői, vagy belső jellemzői valamilyen mértékben esetleg változtak-e. Mindjárt, hogyha egy számadatta, egy explicit adatta, hogyha kezdhetem, 2007-ben még ez a könyv azt írta, hogy önnek 11 millió példányba keltek el eddig a művei. A 15 év azóta gondolom, hozott, hogy rakott hozzá, hogy tett hozzá. Hol tarthat most? Mi a becslése?
Körülbelül 2 millió. Én nem becsléseken alapul, hanem a sváb őseim miatt nekem van egy ilyen regisztrálási mániám, hogy én mindent fölírok. Tehát én, mikor írok egy könyvet, akkor minden nap följegyzem, hogy mennyit írtam aznap, ha melyik oldaltól hány oldalig, a számítógépes oldalakat, mi lett a következő fejezet címe, vagy mi a régieké. Mindent följegyzek, amit aznap csináltam. Na most ez nagyban is működik, tehát minden év végén összegzem, hogy hány könyvem jelent meg, melyik kiadónál az illető év, melyik hónapjában, milyen terjedelemben, és azt is felírom, hogy mekkora volt a példány száma. És így tehát tudom, hogy a külföldiekkel együtt az összesen már 13 millió fölött jár a példány szám. Hát itthon mostanában ugye kisebbek a példány számok, tehát azért ez lassabban kúszik felfelé a példány szám, mint a könyvek száma.
Hát én azt hiszem, hogy maga a 13 millió is az is egy olyan szám, és így akkor, hogyha mondja, hogy egy pontos statisztika alapján tud mindig naprakész adatokkal szolgálni, akkor meg igazán még csak azt se lehet mondani, hogy ilyen plusz-mínusz hozzávetőleges becslésen alapuló valamilyen szám. Azt meg kell, hogy hagyjam így a margóra, hogy a statisztikát én is egy nagyon, hogy is mondjam, nem a súlyának megfelelően elismert tudományként fogom föl. Most itt tavaly Szlovákiában népszámlálás volt, ha jól tudom, Magyarországon most zajlik éppen.
Most, igen.
Itt a szerkesztőségen belül én foglalkoztam a népszámlálás, és akkor jöttem rá, hogy a statisztika mégis milyen, mennyire szép tud lenni, tehát hogy az adatok, hogy mennyi mindent ki tudnak bontani az ember
előtt. Hát, rengeteget.
Hogy hogy állnak a dolgok.
De hogy idézzek egy régi mondást, a statisztika olyan, mint a bikini fürdőruha. A lényeget ugye nem mutatja meg, de gondolatokat ébreszt.
Irányokat mutat, igen. Igen. Szépen. A könyvből így magamnak néhány gondolatot aláhúztam, fölírtam. Mindjárt az első az lenne, ami talán egy kicsit ellentmond is az előbbi számadatoknak, amikor ön azt mondja 2007-ben, még egyszer megegyezném, hogy az igazi irodalmi siker még várat magára, de hogy biztos benne, hogy el fog jönni.
Hát ez még most is így van.
Tehát úgy gondolja, hogy a több száz könyv mellett a több millió eladott példányszám, illetve gondolom, hogy a rajongói olvasói tábora is hát százezrekbe mérhető, hogy mi az, amiben ön, tehát mi az, ami ön számára azt a sikert jelenti, ami még nem jött el?
Valami olyan könyvre gondolok, most nem biztos, hogy a közönség sikerre, de egy olyan könyvre gondolok, ami valamilyen módon, hogy mondjam, egy kicsit úgy megnyitná a gátakat, mert én ugye azért ilyen falak közé vagyok szorítva, legalábbis itt Magyarországon, és úgymond a magas irodalom kedvelői ennyi szóval nem ismernek el, viszont én még mindig reménykedem abba, hogy akárcsak a nagyszámok törvénye alapján egyszer majd csak sikerül egy olyan könyvet írni, ami mindenféle vita és félreértések nélkül tényleg nagyon jó lesz és sikeres lesz, és ezt a reményt nem adtam fel még most sem.
Nem, erről kérem azt, amit mond, ez egy visszaköszön nekem egy kicsit Moldova Györgynek az életrajzából. Tehát, hogy őt is nagyon sokáig távolságtartásra kezelte a mondjuk úgy magas irodalom, és aztán írta a 40 prédikátor, illetve a Szent Imre induló című könyveket, amik jó időben, jókor, jó módon lettek megírva, és talán meghozta számára ezt a belépőjegyet. Tehát valami hasonlóba gondolkodik ön is, hogy egy szép irodalmi mű, ami
most,
kiadná egy
most kompakt ebben a módon. Ebben a pillanatban mondta el a receptet ön az előbb. Hogy pontosan jó időben, jó témával kell előugrani, és annak valamilyen társadalmi vagy egyéb okból nagyon jó fogadtatása lehet. Hát ez még eddig nem történt meg, bár írtam én is olyan úgynevezett komoly könyveket, bőven, amiket én a saját szempontjaim szerint a jobbak közé jósolok, és azt mondanám, hogy nem rosszabbak, mint X vagy Y elismert szerző ilyen műve, de ezekről nem tudnak egyszerűen, mert ugye elkönyveltek engem sci-fi meg krimírónak, sok ember még ma is így reagál, ha meglátja valahol a nevemet, vagy meghallja, és ott csodálkoznak legjobban, főleg amikor egy ilyen, mint a Párkányi vásárban, oda mennek egy asztalon, vagy két, három, négy asztalon van, 130 nemere könyv, hogy jé, hát ilyeneket is ír. Na most odafent az irodalomkritika magas világában a jó könyveimről, a komoly könyveimről nem tudnak. Nem, mintha többit olvasták volna, mert egyáltalán nem olvastak, gyakorlatilag nem érít, azt hiszem. De ezekről nem tudnak, és én azt hiszem, hogy volt már vagy 10 olyan könyvem, amire büszkén hivatkoznék, előttük is. Viszont én is érzem, hogy még talán bennem van az a másik könyv, aminek meg kell majd egyszer jelennie.
Értem, hogy lefordítsuk egy kicsit ezt konkrétumra is. Én most nem kívánom természetesen, hogy mind a 8-10 címet sorolja, de melyik az a műve, melyik az a könyv, ahol ezt a mondjuk úgy aránytalanságot érzi, tehát hogy azt, amit ön érez benne fajsúlyt, hogy azt még nem tükrözte vissza a környezet. Tehát melyik lennének ezek, értem, amik elsőnek eszébe jutnak?
Na mondjuk elsőnek eszébe jutna az Amíg velünk voltál című ilyen társadalmi témájú regény, ami az eutanázia. Amennyire én tudom, Magyarországon ez volt az első regény, ami ezzel a témával foglalkozott. Aztán volt egy másik, Kiált a csönd címmel, az pedig arról szól, hogy egy agysérült gyermek születik, akivel semmiféle kapcsolatot nem tud felvenni az apja, aki egy író, mondjuk így, és mégis mindent megtesz, hogy felnevelje, és sok év után hogyan jön el az a pillanat, amikor a világtól elzárt, kényszerűségből elzárt gyermek mégis megtalálja az utat ahhoz, hogy ki szóljon a világnak valamiben, és kiderül, hogy valamiben zseni. No, hát ilyeneket még tudnék mondani több műfajban. Gyerekkönyvek műfajában is a Fantasztikus nagynéni című könyv, meg a három folytatása, azok tényleg nagy sikert voltak, és a mai napig folyamatosan kiadják őket. De még a sci-fiben is tudok mondani olyant, ami tényleg nagyon jónak tűnik számomra, ez a Terra című regény. És hát a legutolsó könyvem, ami most jelent meg talán 2 hete, hogy a krimik terén is mondjak valamit, az Ütött az órát című, ami egy olyan magyar történet, ami egyszerre játszódik a 70-es években, meg ma. Tehát ilyen
párhuzamos síkon, ugye?
Igen, három generációs vérbosszú története. Tehát ami 70-es években elkezdődött, aznak a végén ma csattan az ostor, vagy csattanna. És hát még a szerelmes regények körében is tudok olyant mondani, ami szerintem jobb az én átlagomnál, és talán felvenni a versenyt ebben a műfajban más könyvekkel is. Na szóval vannak olyan kedvencek, amikkel azért bármikor kiállnék bárki elé, vagy történelmi regényekre visszakanyarodva hirtelen. Van egy dupla trilógiám, ami a 14. század végén játszódik, 10-valány éven keresztül. A magyar történelemben a luxemburgi Zsigmond királyunk uralkodása alatt. És hát az is olyan, hogy én remélem, mert mondták is, hogy ez úgy magával ragadja az olvasókat. Tehát olyan film, amit filmszerűen írok, ezt is mondták sokan. Tehát amikor olvassák, akkor olyan, mintha egy filmet látnának. Hát ebben a 6 kötetben aztán végigkísérhetik sokáig a főszereplő, úgymond filmes
kalandjait. Értem. Hát köszönöm szépen ezt a kis kaleidoszkópot, amit akkor itt a hallgatóinknak is, meg hát gondolom azért részben az ön olvasóinak is elmondott, tehát egy ilyen zsinórmértékként, hogy mi az, ami az ön szempontjából elsősorban a minőséget is, vagy a minőséget képviseli. Érdekes, hogy azt, amit föl tetszett sorolni, ezt az 5-6 könyvet, hogy nincs benne sci-fi. Annak ellenére, hogy ön ebbe a beszélgetőkönyvbe is egy ilyen jövőmániás, hogy is írt, hát, jövőmániákus embernek tartja
igen,
magát.
Azért hát, hadd javítsam ki, mert a Terrát említettem, és az egy 10 000 év múlva játszódó történet.
Igen, igen, a Terra. Mert itt csak látom a följegyzésében, amíg az Amíg veled voltál, a Kiált a csönd, és a Fantasztikus nedvén, ugye ezek azért teljesen más jellegűek. Illetve említette a történelmi dupla trilógiát. Az azért ugye nem csak egy, hogy is mondjam, egy ötletnek, egy témának a földolgozása, hanem azért az kemény anyaggyűjtést is jelent, hogyha persze. Az ember történelmi művekkel foglalkozik, vagy valamiféle dokumentum jellegű.
Persze, főleg most, hogy már az utóbbi 20 évben nagyon sok történelmi regényt írok. Régebben nem csak a magyar, hanem az ókoriakat is, meg külföldi témákat, de mostanában legtöbbször magyart, és hadd legyen ez itt a reklám helye, persze. Hogy elkezdtem egy újat 2 évvel ezelőtt, egy új sorozatot, amit ugyanaz a kiadó ad ki, aki itt nálunk a Hunyadi című 10-valahány kötetes sorozatot. Úgy tűnik majd, hogyha mire annak vége lesz, addigra talán ezt is elkezdik szeretni az emberek. Ez az Árpádházi királyok 400 évének történetét mondja el, és évi 2 kötettel számolva ez olyan 8 vagy 10 kötet is lesz, még a következő években, eddig 3 jelent meg, karácsonyra jön a 4., aztán majd jövőre megint 2, és így 2, és így megyünk, arra szólunk előre az időben. Mi csak a 100 évet írtam meg eddig, az első 100-at.
Ennek az anyaggyűjtési részét, tehát tudom azt is gondolom, hogy az olvasók, hallgatók is földételezik, hogy tehát, hogy ekkora termékenység mellette azért nagyon sokat kell írni, ugye? De hogy van-e egyáltalán idő, vagy hogy történik önnél a maga az anyaggyűjtés? Tehát amikor egy ilyen történelmi műbe...
Hát nyilván nagyon sokat kell olvasni hozzá. Annyiban van megkönnyítve a dolgom, hogy én az elmúlt 30 évben összeszedtem itthon egy műhelyt, mondjam így. Tehát amiben a magyar történelem minden korszakáról mindenféle szakkönyv van, nem regények, hanem kizárólag a hozzáértők által írott szakkönyvek. Plusz, ha jön egy ilyen téma, mint most mondjuk 2 évvel ezelőtt megtudtam, hogy akkor írhatom az Árpádokat, akkor egy hatalmas rendelést adok fel antikváriumoknak, és akkor áramlanak be a könyvek, és akkor ezeket kell feldolgozni. Sokat kell olvasni, az biztos. Tehát én reggel 5-kor elkezdek írni, délelőtt írok, még kora délután is, aztán utána jön a hozzáolvasás. De ezt, és nem csak a történelmi regényekhez kell hozzáolvasnom, hadd mondjam meg, hanem a romantikus, elvileg nőknek írott, bár férfiak is olvassák, nőknek írott regényekhez is, mert mindegyik ilyen kötetben, és eddig 111 jelent meg, mindegyikben más és más foglalkozása van a főhősnek, az asszonynak vagy lánynak, tehát ahhoz is hozzá kell olvasni, hogy nehogy valami marhaságot írjak.
Értem. Mennyire váltotta le a papíralapú forrásokat az internet? Tehát továbbra is inkább papírral dolgozik, vagy papír alapú könyvekből
merít? Én még most is. Igen, még most is, mert az internetben nem igazán lehet megbízni, és ezt gondolom mindenki minden nap tapasztalatja, ha egy kicsit odafigyel, mert egyáltalán eltűnhetnek anyagok percek alatt, amiket korábban kinéztem magamnak. Ráadásul ugye ezeket nem igazán verifikálják sokszor. Most ott tartunk, hogy a... Bocsánat, közben iszom. Hogy a könyveket, egy szakkönyvet, vagy bármi mást, mondjuk, ami maradjunk az Árpád-kornál, azt elolvassa egy szakember, megírja egy szakember, elolvassa egy másik, vagy akár 2 másik is. Tehát ezek ellenőrzött adatok, sokkal jobban bízhatok bennük. Ha én is tovább akarok adni ilyen információkat, akkor nem mindegy, hogy honnan merítek. És az internet ebben a témában azért általában nem a nyerők közé tartozik.
Igen, szóval inkább megbízhatatlanabb, ugye?
Bárki bármit feltehet, az nekem nem forrás igazán.
Értem. Akkor, hogyha jól értem, de nem erre úr, bocsásson meg a kifejezésért, lényegében egy ilyen transformátor állomásként is működik, tehát amikor a száraz szakmai szövegeket, de nagyon értékes szövegeket lefordítja egy olvasmányos formává, vagy pedig egy olvasmányos történetet csomagol bele sok-sok szakemberek által megírt, kitalált, ellenőrzött ténybe.
Így is lehet mondani, sokszor én meg mondtam magamról, hogy én vagyok a hírhozó. Hát az is, de valamit tud egy esemény, és azt ki kell hirdetni sokaknak. Tehát akkor nyilván az ember megnézi, hogy az esemény tényleg valóság úgy volt-e, és akkor egészen nyugodtan hirdethetem idézőjelbe, vagyis megírhatom.
Értem. Azért ugye itt elhangzott az, hogy a női regényeknél Említetted számot, hogy 110 regényt írt, ilyen
111,
jelleg.
Igen.
Igen.
Csak azon, csak
csak
azon
abban a
az
témakörben.
Tehát ez,
értem, értem.
Igen, ez Melissa Moretti, hogy megint reklámozzunk egy kicsit, de sokan tudják már a hölgyek közül is, hogy ezeket egy férfi írja, de azért olvassák szorgalmasan.
Meg jól is hangzik, ugye? Nem kell az összes könyvet, nem erre név alatt, hogy is mondjam, értékesíteni.
Hát igen. És ezzel már rájutottunk az álnevek kérdéséhez, mert ugye sokan felszokták tenni, hogy miért volt, vagy van annyi állni. Ezért volt kereskedelmi okokból főleg, de a 90-es években inkább most már visszatérek a valódi nevemhez.
Van kedvenc álneve?
Hát a Melissa Moretti az mindenképpen, mert ugye az egy brand lett már, most már teljességgel elfogadták, és,
értem,
és szinte önálló életet élnek ezek a könyvek. Már egy másodlagos piacok is kialakult Magyarországon, ahol 3-4-szeres áron is árulnak némelyiket, amelyek jobban eltűntek a piacon, vagy kevesebbet nyomtak belőlük. Úgyhogy ezt így veszük észre visszamenőleg, hogy ez sokan szeretik.
Hát nézze, hogy a könyveinek, hogyha az ára növekedik, tehát mint egy befektetési tárgy, akkor én igazán úgy gondolom, hogy az, hogy a sikernek ez tényleg egy olyan válfaja, vagy egy olyan megmutatkozása, amivel aztán tényleg nagyon kevés író büszkélkedhet, hogy korábbi
hát,
könyveinek az ára növekszik.
Hát nyilván nem mindegyik. Igen, ne, nyilván nem mindegyikre vonatkozik.
Jó, persze, hát ha már egy ilyet tud valaki írni, az nagy dolog.
Az is valami.
A riport interjúregényben, interjúkötetben, amit említettem, szintén említ ön is egy nevet, hogy az ön által akkor 2007-ben legintelligensebb ember, akivel találkozott, Konrád Györgyöt nevezte meg. Konrád György neve azért a halála után, a sajnálatos halál után azért egyre inkább kezd kikerülni a közbeszédből. Mi volt az, ami önt megfogta Konrád Györgybe?
Hát egyetlen egyszer találkoztunk, kettesben beszélgettünk egy másfél órát körülbelül az ő lakásán. Hát neki volt egy kisugárzása, tehát ez, én ritkán tapasztalok ilyent. Nagyon sok emberrel találkozom, és a legtöbbjük, hát azt kell, hogy mondjam, hogy úgy elmúlik belőlem, tehát nem hagy különösebb nyomokat. Ő viszont hagyott, tehát annak ellenére, hogy egy sok könyvét én nem olvastam, de mégis akkor találkoztunk egy kvázi hivatalos ügyben, egy PEN klubos ügyben, és aztán valahogy megmaradt bennem, sok minden megmaradt bennem, amit vele beszélgettünk, és ez is egy érdekes dolog, mert sok emberrel beszélgetek, vagy mondtam az előbb, és nem marad, nem hagynak ilyen nyomot. Ő meghagyott, de hát azért én igazából mondtam az előbb, hogy sok emberrel találkozom, de valóságban ez nem olyan sok. Tehát én igyekszem megválogatni, ráadásul időm sincsen, és még plusz ráadásul én 230 kilométerre lakom Budapesttől, tehát ezek mind olyan gátló tényezők, amiknek egy jó részét én magam építettem fel, én emeltem ezeket a gátakat magam és úgymond a kis magyar világ közé, de és nyilván azért, hogy jobban és többet tudjak írni, viszont annál inkább bennem maradnak azok a találkozások, amelyek egy értéket képviselnek.
Ezt egyébként szerintem ezt azért az olvasók is egy nagyon logikus dolognak tarthatják, hogy ön elvonul azért a nagyváros zajától, mert hisz az a tempó, amit előbb el tetszett mondani, hogy milyen napi rendszerint dolgozik, azért az megkövetel egy bizonyos nyugalmat. És épp ebbe az interjú kötetben mondja is, hogyha a természetben lehetek, az ön számára a természetes közeg, mert azt tartja a normális állapotnak, nem pedig a városi létet. Akkor ez továbbra is érvényes, ugye?
Továbbra is érvényes. Én nem laktam soha Budapesten, de még Pest megyében sem. Igaz, hogy laktam városokban is, de laktam gyerekkoromtól is falvakban is, és most például egy 500 lakosú kis faluban lakom, ahol, mit mondjak, nincs posta, nincs orvosi rendelő, szinte semmi sincs, mondhatnám, és 20 kilométerre van a legközelebbi város, de ez így nekem megfelel. Tehát én mindig is vidéki habitusú ember voltam, úgy érzem, pláne most visszamenőleg. 17-szer költöztem életembe, ez volt az utolsó, remélem, ahol most lakom, és ez itt az igazi.
17-szer költözködni, az maga is egy, hogy is mondjam, sok-sok tapasztalatot adó, későbbiekben esetleg részleteibe felhasználható irodalmi anyagot jelent.
Hát valamennyire, igen.
Értem. Valamennyire. Nemel úr, kérem, talán nem árulunk el titkot a hallgatóknak, hogy az ön felesége is, hogyha mondhatjuk ezt így szakmabeli. Szent Györgyi Juditról van szó, ugye?
Igen, így találkoztunk eleve már. Ő dedikált egy könyvfesztiválon, ugyanannál a kiadónál, x órától x óráig, és én megjöttem a következő órára, és ahogy szoktam, így 5-6 perccel korábban jöttem, és akkor ott láttuk egymást először, és beszélgetni kezdtünk, aztán azóta is beszélgetünk. Ennek most 8 éve.
8 éve már. Igen. Ez alatt a 8 év alatt, hogy is mondjam, tehát a szakmai körök is egybeérnek? Tehát, hogy tudnak önök esetleg, vagy elképzelhető, hogy mondjuk közösen írjanak, vagy közösen állítsanak össze egy könyvet?
Rátapintott a lényegre, bár erről nem beszéltünk még nyilvánosan, de ő másféle könyveket ír, mint én, és sokkal kevesebbet, de most éppen oda lyukadtunk ki, hogy egy novellás kötetet fogunk összerakni, ami azért érdekes módon a mi életmódunk mellett is évekig tart, mert nem mindig van közös időnk, vagy amelyikünk éppen ideje van, ír egy novellát, aztán azt megrágjuk mind a ketten, eltesszük, aztán írunk tovább a következő, lehet, hogy csak fél év múlva lesz meg a következő valamelyikünknél, és majd ha összeáll annyi, amennyiből kijön egy kötet, akkor nyilván megint nekiállunk, még egy szövég olvassuk az egészet, és jó nagyokat vitatkozunk, aztán végül remélhetőleg lesz belőle egy közös könyv. Igazából közös könyvünk még nem volt, ez lesz majd az első.
Értem, ez is akkor, tehát hogyha jól értem, akkor a kedves felesége is ír egyet, ön is ír egyet, és akkor egy kötet bejelentetik meg. Tehát nem vannak bele egymás szövegeibe, ugye?
Nem, természetesen, de azért elolvasjuk, és jó megbíráljuk, de aztán meghagyjuk úgy, ahogy a másik elképzelte.
Értem. Nemere úr, bár udvariatlanság, azért hadd engedjem meg magamnak, hogy a piszkos anyagiakról egy kicsit kérdezzem. Tehát ma magyar nyelvterületen könyvírással fönn tudja magát tartani az ember? Tehát, hogy mennyire nehéz feladat ez a könyv szakmában?
Hát ez nehéz, de az én esetem ugye kicsit más, többféle módon más, plusz és mínusz is más. A mínuszokkal kezdem, aki Magyarországon háromszor elvált, az
ugye ez, ez egy, ugye ön, hogyha jól
ez minden. Én vagyok, igen, én a negyedik házasságomban élek, tehát én háromszor elváltam, és az nyilvánvalóan három, majdhogy nem lenullázás, vagy vajon felezést jelentett. Ilyen értelemben nem. A másik az, hogy persze sokat írok, csak én, hogy mondjam, az esetek többségében nem részesülök a könyveim eladási árából, mert erre én nem voltam hajlandó belemenni ebbe. Néhányszor kénytelen voltam, és kénytelen vagyok most is, de amelyik kiadónál ez nem kötelező, ott én nem ezt vállalom. Én viszonylag olcsón megírok egy könyvet, odaadom nekik, és aztán a szerződésben megjelölt évek száma alatt, idő alatt, ők annyiszor adják ki, annyiszor tudják, vagy akarják, vagy képesek.
Értem.
Rá. Vagy...
Így, tehát az már nem az ön területe akkora.
Az már a legjobb esetben az, hogy valami hogy mondjam, látszólag úgy tűnik, mintha nem is lenne az érdekem az, hogy sikeres legyen a könyv, de valójában érdekem, mert úgy lehet akkor a többi következő könyvet is eladni, azoknak kiadókat találni. És hát ez a 770-valahány könyv, ez nyilván azt jelenti, hogy azért olvassák az emberek a Nemere könyveket, különben ides tova 50 éve nem tudnék én létezni. 36 vagy 7 éves koromban lettem szabadúszó teljesen, és azóta csak abból élek. És a minden tárgy, amit engem a házban körülvesz, maga a ház is, meg minden, az mind a fejemből fokat, tehát az én gondolataimból lett, az én ötleteimből, az én fantáziámból, az én munkámból főleg.
Hát én, akkor ez a szám, amit el tetszett mondani, ugye, mint előbb elhangzott a 770, ez most az aktuális szint, ahol a mennyiségben, tehát hogy 770 kötet került ki a keze alól?
772, ami eddig megjelent. De sokkal több van valójában, már 800 körül járhatunk, csak a kiadók, most ugye különösen most az ilyen rosszabb kiadói körülmények között, és ilyen energia és papírárak mellett visszafogták magukat. Tehát ami azt jelentett, hogy én sokszor évek ezelőtt megírt könyveket is leadtam már régen, de még nem jelentek meg. Tehát ilyen értelemben már én régen hagytam a 800-at, de még mindig csak a 772-nél tartok, ami a megjelentek száma.
A napi valóság csak ványszorog az ön tempója
után. Így van. Hát ezért is kellett nekem 6 vagy 7 kiadó az elmúlt évtizedekben, mert egy nem bírta volna ezt a tempót, tehát több kiadónak kellett. Ennek megvannak a jó oldalai, de megvannak a rosszak is. Tehát egy kiadó ráállt arra, amit ő szeret kiadni, és más nem is vár el tőlem. Én pedig ugye 7 vagy 8 műfajban is szoktam dolgozni, tehát még most is hiányoznak a kiadók, akiknek tudnék valami egészen másfajta könyveket is adni, csak hát ugye most egyelőre ilyen viszonyok között vagyunk.
Nem hagyják magukat befolyásolni, ugye az elképzelések hatására vagy súlya alatt?
Hát a valós élet inkább az, ami nekik diktál, tehát ilyen viszonyok ilyen anyagi viszonyok között visszafogják a tevékenységüket. Én meg nem akarom visszafogni, tehát én most akkor dolgozok úgy, hogy előre.
Értem. Ma, tehát az új rendszerben, mondjuk így a rendszerváltozás óta, egyre inkább, tehát a művészeti szakmák, vagy mondjuk úgy a szabad foglalkozások is valamiféle kereskedelmi módon is próbálnak megnyilvánulni. Sok festő tart mesterkurzusokat, zenészek, fotósok, írók tartanak előadásokat. Nem író-olvasó találkozóként, hanem magáról az írás tudományáról, vagy a művészetéről, vagy a szakmájáról, hogyha mondhatom ezt így.
Hogy elébe vágjak, igen, mert sejtettem már a kérdést. Utoljára 2 évvel ezelőtt, és akkor a járvány miatt csak így Zoomon keresztül, de korábban meg volt másképpen is. Tehát ezek ilyen 3 napos, péntek déltől vasárnap estig tartó és személyes megjelenésen, személyes ottléten alapuló kurzusok voltak. Soha nem volt több 15 embernél, és nem is akartam, hogy legyen több, mert akkor így foglalkoztatok velük, és nem is mondtam le erről, tehát ez még a jövőben lesz majd minden bizonya, ahol nem tudom, hogy mások hogyan csinálják, de én úgy csinálom, hogy házi feladatot is kapnak. Minden este kapnak valamit, amit éjszaka, vagy hajnalban, vagy másnap reggel megírhatnak. Például mindenki írjon egy novellát, megbeszéljük a témát, vagy nem beszéljük meg a témát, vagy mindenki más témát, vagy csináljanak képzeletbeli riportot valakivel, és megbeszéljük közösen a műveket, amiket létrehoztak, és hát én természetesen próbálom átadni nekik az eddigi tapasztalataimat. Volt már, hogy azzal hirdettek mások, mert nem csak én magam csináltam ilyet, hanem meghívtak előadni ilyen témákról intézményesen is, hogy hogyan kell bestsellert írni, és azt majd a Nemere István elmondja, mondták. Hát amennyi ezt egy pár órában elő lehet adni, azt megtettem, amit lehet. Ennek van egy ilyen furcsa lélektani mellékvágánya, hogy tulajdonképpen az ember a saját konkurenciáját próbálja itten előtt hozni, előtérbe helyezni, nagy szavakkal kinevelni. Tehát kicsit abszurd az egész ilyen skizoid, hogy azért tartok egy előadást, hogy másokat is, másokkal megosztom a titkokat, amiket én nagyon nehéz munkával, sok évtized alatt
rájöttem,
és igen, amit összeszedtem, azt most csak így odadobom egy pillanat alatt, de úgy érzem, hogy most már azért van mit megosztanom, és nem nagyon félek attól azért valóságban, hogy utolérnek. Tehát nem csak a mennyiségre gondolok, hanem hogy hát... De voltak már korábban is, még a 80-as években is 2 vagy 3 olyan, 2 hölgy, meg egy fiatalember, akiket én fölhoztam, hogy úgy mondjam, és addig virizgáltam őket, míg tényleg elkezdtek komolyan írni, és lettek is valakik, bár nem ismertek a nevük, de a maguk műfajaiban az egyik egy krimi író hölgy volt álnéven, és ilyesmiket a maguk műfajában azért komolyakat produkáltak. De ez nem volt igazán mindig cél, de azért, ha kellett, akkor nem futottam el előle, és próbáltam azért valami módon ezeknek az embereknek segíteni, bár mondom, hogy egy kicsit furcsa az egész, mert hát az ember a saját konkurenciáját, saját vetélytársait próbálja itt a semmiből létrehozni.
Az nagyon tiszteletreméltó, ahogy így hallgattam, hogy ön ezt logikusan el is ismeri, és ki is mondja. Mások talán inkább csak gondolnák, de nem mernék ezt így megfogalmazni, holott maga a gondolat teljesen logikus, hogy a torta ugyanakkora, csak ugye több szeletre kell így.
És a szeletek egyre vékonyabbak. Minél tovább oszik. Igen.
Nem, előrkér, nem szeretnék természetesen most egy külön iskolázást itt spontán módon létrehozni, vagy elindítani, de csak így, ami eszébe jut. Tehát, hogy mik lehetnek olyan technikai fogások, amik önnek ezek alatt az évtizedek alatt és a több száz könyv alatt lényegében beidegződtek, tehát ugye említette itt, hogy korán kell, és akkor elkezd írni. Üres lappal volt-e ön előtt, vagy üres lappal kezdi, vagy pedig előző este, vagy egy fél oldalat, hogy ne kelljen üres lappal kezdeni. Tehát, hogy vannak-e valamilyen kis műhelytitkok, amiket most itt ebbe a kis beszélgetésünkbe pár gondolat erejéig megemlíthet?
Hát vannak persze műhelytitkok. Mondhatnám, hogyha titkok, akkor nem mondom el őket, de nem igaz. Hanem azt mondom, hogy van egy pár olyan dolog, amit egy írónak, ha író akar lenni, ha még most nem is az, de az akar lenni, azt óhatatlanul be kell tartani. Tehát vannak nyelvhelyeségi szabályok, vannak, hát már azt nem is mondom, hogy helyesírási szabályok, mert találkozom olyanokkal, hogy pályázatokra írnak novellákat fiatalok, és alapvető helyesírási problémáik vannak. Na most erre szoktam mondani, hogy kérem szépen, a köműves, aki a falat építi, az ugye téglákkal dolgozik. Tehát neki ismernie kell minden téglát, minden tégla méretét, hogy mi hová való. Az írónak ugyanígy a szó az egy alap. Az, aki nem ismeri, hogy melyik szó pontosan mit jelent, akkor az reménytelen. Egy barátom elvállalta egyszer, hogy kijavítja egy kezdő fiatal lánynak a könyvét. A apuka nagyon gazdag volt, és kifizette az összes költséget. És megszámolta, hogy egy 400 oldalon körülbelül 630 valahányszor kellett kijavítani azt a szót, hogy vigyorog, arra, hogy nevet. Meg kiderült, hogy a fiatal leányzó számára ezek egyértelműek. A vigyorog az ugyanazt jelenti, mint a nevek.
Értem.
Na most ez csak egy példa arra, hogy ha nem a megfelelő szót használjuk valahol, akkor annak már annyi teljesen elrontja az egészet, és arról nem is beszél, hogyha ez rendszeresen ismétlődik. De az életmód az befolyásolhatja az írás, de az én példám az nem jó erre, mert én szinte aszkétikus életmódot folytattam ezeken az évtizedeken keresztül, ami azt jelentette, hogy én nem jártam presszóba, legfeljebb újságírókkal találkozni interjúügyben. Soha nem szívtam el egy cigarettát, nem iszom alkoholt, és plusz még, ennek nem sok köze van az írósághoz, ez inkább az ember egy tulajdonsága. Nem írtam le azokat a bizonyos négybetű szavakat, sőt, soha életemben ki sem ejtettem őket a számon. Értem. Na most ez Magyarországon ugye egy nagyon nagy ritkaságnak számít biztos, de ez most nem csak az írósághoz kapcsolódik, de azért mégis. Tehát egy elszánás kell ahhoz, hogy az ember írjon. És akkor, ha nagyot akar alkotni, vagy sokat, vagy egyáltalán nem bírja ki munkanélkül, mint én, akkor ezt kell csinálnia. És nem lesz idő már semmi másra. Tehát ez ugye meglátszik abban is, hogy házasságok mennek tönkre. Meglátszik abban is, hogy az ember egészsége nem a legtökéletesebb, ha már 50 éve ül egy íróasztalnál. Tehát sok mindenre rá kell szánni magát, és ezért szoktam mondani, ha kérdezik, hogy mi a legfontosabb tanítása, vagy nem tudom, szava, amit mondana egy írónak, az nálam a kitartás. Vagyis az, hogy El kell szánni, el kell dönteni, és azt kell csinálni, és akkor nincs mese, nem lehet elmenni mindenfelé. Hát én magam mai napig csodálkozom azokon a, mondjam így, kollégáimon, akik úgy 5 évente egyszer adnak ki egy könyvet. Túl azon, hogy nem értem, hogy miből élnek, de ez egy másik kérdés, hogy egyszerűen mit csinálnak közben? Ugye itt lektorál, ott szakért, itt valami újságnak dolgozik, vagy nem is dolgozik valahol. Egyszerűen csak ellötyögi az életét, az idő, mint a homok kipereg az ujjai között. Ott ül a kocsmában, ott ül a presszóban, baráti társaságban jár, szórakozik, mindennel foglalkozik, csak nem azzal, amire ő rendelt. Tehát ha tényleg tehetséges, és tényleg lenne kitartása, akkor tarolhatna ő is, és írhatna értem sokat. De hát a többség nem ilyen.
Tehát, hogyha jól értem Emere úr szavait, akkor azon a szinten, hogy ön műveli az írást, az egy kemény szakma.
Tehát nagyon ez kemény.
Nem ihlet, nem poétikum kérdése, hanem napirend és ismétlődés.
És szoktam mondani, hogy az ihlet a lusta író külügye, hogy ne írjanak. Én ezt olyan munkának veszem, amit a hét mindennapján írok, csinálok, és nem állok meg. És hát az író ugye akkor is ír, amikor nem, tehát utazok valahová, vagy úton vagyok, vagy bármi, figyelem a világot, az embereket, tehát ezekben mindig jön valami.
És akkor csinál valami kis jegyzeteket, fölírja a gondolatokat?
Vagy? Az is előfordul, hogy fölírom természetesen, pláne ha több napig vagyok valahol, és nincs lehetőségem komolyan írni, akkor ezeket csak úgy följegyzem, mint a féle hangulatokat. Ez már mánia természetesen, de én úgy érzem, hogy ez egy jó mánia, mert azt jelenti, hogy célra törő vagyok, és mindig a cél felé haladok minden áldott napon. Aki hát erről az útról letér, az vagy elveszett, vagy sokkal lassabban fog haladni.
Én nagyon hálás vagyok Nemer úrnak, nem csak a mostani beszélgetésünkért, hanem az, hogy most itt egy kicsit így átalakult egy ilyen életfilozófiának az ismertetésére, átadásává, ami legalábbis számomra mindenképpen, tehát egy nagyon csodálandó és tisztelendő, és gondolom, hogy az Adásidő Podcast hallgatói is így vannak vele, és talán azzal is, hogy még hosszú ideig hallgatnánk a beszélgetést, vagy hát a tapasztalatainak a megoldását, meg a megosztását. Én bízom benne, hogy rövid időn belül folytathatjuk itt a műsorba, az Adásidőbe. Én nagyon köszönöm Nemere Istvánnak, hogy rendelkezésre állt, hogy elmondta ezeket a gondolatokat, és akkor ugye 772-nél vagyunk most, és bízom benne, hogy amikor találkozunk, akkor már a megjelent száma a könyveknek 800 fölött lesz jócskán.
Hát azért az még odébb lesz, az még pár év mindenképpen a mai tempónál. Hát én nekem gyorsabban menne, de a kiadók nem győzik.
Értem. Akkor mondjuk annál, hogy a kéziratok száma, az biztos, hogy már meg fogja haladni ezt a számot.
Az már biztos, igen.
Kedves hallgatóinknak is nagyon köszönöm, hogy velünk tartottak. Nem erre Istvánnal folytatott beszélgetésünk. Nem mondhatom ugye, hogy egy világrekordárral beszéltük. Van még valaki a világon, aki ekkora mennyiségben?
Az élők között már nincs. Már könnyen versenyzek, mert már megvoltak az ellenfelek. Ők már nem nagyon írnak többet, én viszont remélem, hogy folytatom.
Hát ehhez a magam és a hallgatóink nevében is elsősorban jó egészséget, jó környezetet és további ilyen energiát kívánok Nemere Istvánnak. Köszönöm szépen! Hát,
köszönöm én is!